Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk!
Üdvözlök mindenkit, Kenyeres András vagyok. Ez itt az Igenek és Nemek podcast még mindig. Ismét egy rendhagyó adás következik. Napokban hívott meg kedves ismerősöm Szlavkai Évi a Matthias Corvinus kollégiumba egy beszélgetésre, mégpedig szemléletmódokról, fejlődési szemléletmódról beszélgessünk, és úgy gondoltuk, hogy ez jól sikerült ez a kis beszélgetés, hogy ennek podcast verzióját közreadjuk nektek. Tovább gondoltuk, újra beszélgettük, és nem sokára hallhatjátok, hogy mi lett ennek az eredménye. Hallgassátok szeretettel, remélem nektek is fog tetszeni. Én nagyon élveztem, mi nagyon élveztük a beszélgetést. Fontos téma, fejlődési szemléletmód. Jó szórakozást!
Szia András! Ugye pár napja vendégem voltál az MTC vezető képzőakadémia kreatív gondolkodás kurzusának szemléletmód modulján egy beszélgetése, ahol a téma a fejlődési szemléletmód volt, azon belül is siker, kudarc, erőfeszítések, motiváció, hatékonyság, csúcs teljesítmény, és hát ugye arra gondoltunk, osszuk meg ezt a hallgatókkal, hogy olyan jól sikerült ez a beszélgetés, és olyan fontos gondolatok hangzottak el, hogy egy podcast adást is megkíván, és hát így összeültünk, ugye, egy másik
összeültünk, igen. Szia.
Úgyhogy szerintem nyugodtan vágjunk is bele, és beemelek majd olyan kérdéseket is, amit a vezetőképzős diákok kérdeztek tőled, de hogy itt talán kezdjük is azzal, hogy mit gondolsz, András, szerinted miért fontos erről a témáról beszélni?
Ugye a fejlődési szemléletmód, mint központi téma, amit beszélgetünk, ha beszélünk, ha nem, én azt gondolom, ez egy alapvető lehetőség azáltal. Tehát a fejlődési szemléletmódban élve lehet eljutni, gondolom, kiegyensúlyozottan A-ból B-be. És azért mondom kiegyensúlyozottan, mert el lehet jutni A-ból B-be rögzült szemléletmóddal is, és beszélgettünk, és biztos érinteni is fogjuk ezt. De hogy kiegyensúlyozottan, nem tudom, egy lelkileg egészségesen, én azt gondolom, akkor lehet haladni, hogyha az ember egyrészt a kihívásokra úgy áll hozzá, hogy jöjjön, nézzük meg. Nem feltétlenül tudom, hogy miből mi lesz. Bizonytalanság ugye mindenhol előfordulhat. Másoktól tanulni lehet, és nem feltétlenül úgy érzem, hogy a mások sikerei, nem tudom, veszélyeztetik az én sikereimet, az én előrejutásomat. És nyilván itt most mondhatnám, erre nem akarok lelőni esetleg kérdéseket, de ezek azok a területek, amelyek, hogyha az ember nyitottan áll hozzá, megnézi esetleg, hogy mi az, amit tanulhat, akár mindennapi szinten, mi az, amit tehet a saját cél érdekében, és egyébként úgy érzi, hogy ő tehet is, tehát nincs minden lap leosztva, hogy fogalmazzunk így. Én azt gondolom, hogy talán ez az egyetlen normális út, ahol lehet előre menni, és szinte mindenki megtapasztalta már, mert ha jól tudom, szinte senki nem akad el az óvodás időszakában, vagy két éves korában, mi emzően rengeteget tanulunk és fejlődünk, még ha nem is mindig vagyunk tudatában.
Ugye itt főleg arra helyezted a fókuszt, ha már fejlődési szemléletmód, hogy bármiből tanulhatunk, fejlődhetünk, de említettél néhány dimenziót, és szerintem nyugodtan belemehetünk, bontsuk ki egy picit. És akkor ezzel egy időben talán kibonthatjuk úgy is, hogy vajon hogyan tekint valaki rögzült szemléletmódból, például, amit említettél, mondjuk a sikerre, és hogyan tekint egy rögzült szemléletmódból valaki a sikerre. És akkor végig mehetünk olyan dimenziókon, hogy mit kezd a kihívással, az erőfeszítéssel.
Igen.
És akkor így szerintem egy könnyen szemlélethethető lesz a hallgatóknak is. Mit gondolsz a sikerről mindkét oldalon? Azért mindkét oldalon definiáljuk valahogy a sikert.
Igen, és még mielőtt ezt erre válaszolni, csak eszembe jutott arra, amit mondta, és nagyon fontos beszélnünk arról, hogy senki sem csak rögzült, senki sem csak fejlődési szemléletmódú, és a rögzült szemléletmódnak igenis, hagyd legyek egy picit, úgyis többet mindig bántani fogjuk itt a beszélgetést a rögzült szemléletmódot, de rögzült szemléletmód, hagyd legyek egy kicsit az ördög ügyvédje, ugye erre szükségünk is van. Tehát abból kell kiindulnunk, hogy valamiért azért tudnunk kell, hogy nem tudunk hatni feltétlenül mondjuk bármennyire érzem fejlődési szemléletmóddal ma este, és lehet, hogy Évi neked menne, de nekem nem, hogy arra gondolok, hogy holnap majd fiatalabb leszek, de nem leszek fiatalabb napról napra, amíg nem vagyunk ott. Tehát ez nem, tehát tudnunk kell a határainkat, vagy a házunkat nem fogom megemelni, csak azért, mert akarom. Csak akarni kell, minden fejben dől el. Hát minden nem feltétlenül dől el, legalábbis az attitűdünk eldőlhet. Tehát szükség van a rögzült szemléletmódra. De mondjuk a siker tekintetében, lehet, hogy mondjuk egy nagyon szélsőséges esetben az a vélemény, egy fixed vagy egy rögzült szemléletmódnál, jó helyen kell, jó időben lenni, csak a mázli számít. A fejlődési szemléletmód ezzel szemben, hogyha de az én tettem, hogy mi az, amit én hozzáteszek, valamikor többet, 70-80, akár 90%-ot, valamikor 10%-ot mégiscsak hatása lehet ahhoz, hogy mondjuk elérjem azt a célomat, mondok egy ilyet, hogy megírok egy könyvet. Ha ülök az asztal előtt, az magától nem íródik meg, tehát az egészen biztos, hogy nem jutok A-ból B-be, B-ből C-be. Na most, ha azt mondom, hogy fix mindsettel állni kell hozzá egy rögzült szemléletmóddal, ha valaki vagy tud könyvet írni, Évi, vagy nem, ugye? Tehát, és ilyenkor bajban vagyok, az milyen, hogy honnan tudnánk, hogy hogyan kell könyvet írni. Meg mi az, hogy könyvet írni? Valószínűleg 100 ember 100-félképp mondta el, még hogyha vannak is hasonlóságok, hogy legyen eleje, vége, valami kohézió legyen az eleje és a vége között, tehát az eleje ne egy főzős könyvnek írva, és a végén egy filozófikus könyv, nem, bár ezért rossz példa volt. Tehát nem egy főzős könyv, mert rengeteg filozófiai főzős könyv van manapság. Tehát főzőskönyvként indul, és nem tudom, egy valami egyetemi jegyzet lesz a végén Arisztotelészről, ez viszont ritkán fordul elő. Tehát vannak alapok, de mégiscsak a tettekből lehet látni, és lehet elérni, az eredményeket, és az igaz, hogy nem tudunk mindent megmondani. Tehát nem nincsenek választok a dolgokra, de a sikerben, hát hogyha nincsen részünk, hozzáadott érték nem jön tőlünk, akkor a mitől is éreznénk a mi sikerünknek, ha belegondolsz. Nem?
Tök jó ez a megközelítés, mert ugye azt mondod, hogy a fejlődési szemléletmódból tekintve a sikerre, a saját tetteinkre fókuszálunk. Ugye, hogy mi teszünk azért, hogy jó dolgokat érjünk el.
Így van.
Miközben mondjuk lehet,
igen,
hogy...
Igen, és az autonomitás is, látod, minden összefügg. Tehát itt a siker, mondjuk motivációszót is behoznám, meg a szemléletmódot, ezek minden összefügg, ugyanis az ember attól érzi jól magát, valahol már egész kiskortól, biztos láttál, kicsi gyereket láttál, de nem úgy értem, hogy amikor azt vesz észre mondjuk egy gyerek, egészen kicsi, épp hogy járni tud, hogy belerúg a labdába, és az a labda elgurul. Vagyis, ha én nem lettem volna itt, az a labda nem ment volna tovább. Tehát nekünk az életminőségnek egy fontos része, hogy attól, hogy vagyunk, valami előrébb megy, tudunk hatni. És a motivációnak az egyik három részében, egyik legfontosabb része, hogy autonomitás, vagyis én tudok dönteni a dolgaimról, és én tudok hatni a környezetemre. A fejlődési szemléletmódnak ez egy nagyon fontos rész, és egyébként a megélt életminőségünkhöz hozzátartozik, hogy reggel van miért fölkelni. Azzal, hogy én ma leültem beszélgetni Szlavka Évával, az a naiv elképzelésem, vagy amikor hallgatják ezt néhány ezeren, hát, ha lesz néhány ilyen aha momentum, olyan dolog, ami legalább elindít valamit, amiről se te, se én nem tudom, hogy kit hova vezet el, de van bennem az a optimista torzítás, fogalmazzunk így, hogy tudok hatni a gondolkodásom, a létemre, és mondjuk az én fejlődési szemléletmódom, ez benne van, mert a Kenyeres András, akivel 5 éve ezelőtt beszéltél, akivel most beszélsz, és fogsz majd remélhetőleg 5 év múlva is beszélgetni, ez nem mindig ugyanaz lesz, mert kicsit másképp látunk dolgokat, mi is megyünk el, és haladunk. És fejlődés szemléletmód lényege, hogy haladunk, fejlődünk előre, egyre többet tudunk, egyre több mindent tudunk szintetizálni, és tapasztalunk. És hát, ha ezt a személyes dolgot megengeded nekem, én ezt érzem jó életnek. Tehát ettől érzem, hogy élek. Ettől jó lenni, még fejlődés ez egyfajta evolúciós torzítás is a személy irányába.
Ugye itt most haladunk, és figyelünk a fejlődésünkre, és nem csak azt hisszük el magunkról, hogy mondjuk valamiben tehetségesek vagyunk, és akkor nekünk ezáltal ugye alanyi jogon jár valami. Mondjuk úgy, hogy ha fix mindsettel azt gondoljuk, hogy tehetségesek vagyunk, akkor mi nagyon értünk mindenhez, és mindjárt sportra szeretnék majd rákanyarodni, és akkor ez eleve egy ilyen elrendelés, hogy tehetséges vagyok, akkor engem beválogatnak abba a csapatba, és akkor ott majd brillírozok. Igazából minimális erőfeszítéssel, mert ugye fix mindset-re gondolhatjuk azt, igen, hogy hát nem kell erőfeszítés, az a gyengéknek való, én nagyon tehetséges vagyok, és akkor megyek. De hogy az, amit mondasz, hogy a fejlődési szemléletmód pedig pont arra teszi a hangsúlyt, hogy folyamatosan fejlődünk, tanulunk, és bele kell tenni az erőfeszítést. Szerinted mi a helyzet a sportban a tehetségekkel? Te hogy látod akár a vízlabda válogatott esetében, hogy mi alapján működik a tehetség és a szorgalom, vagy milyen arányban áll egymással? Van olyan tapasztalatod, hogy volt esetleg akár a válogatottban, akár bármilyen kliensed, de hogy nagyon-nagyon tehetséges volt, de fejben nem volt elég erős, vagy mentálisan nem volt elég erős, és ezért nem ért el esetleg mondjuk olyan sikereket, mint aki kevésbé volt tehetséges, de mégis nagyon sok gyakorlás beletett, és esetleg lehet, hogy sikeresebb is lett ezzel.
Igen, jó sok kérdés, próbálok fel egymás után menni. Én azt gondolom, hogy akár vízilabda, nem vízilabda, mindegy, a sport tekintetében is ezek is emberi célok. Tehát ha valakinek ez a terület, hogy szeretne világbajnok, olimpiai bajnok lenni, vagy éppen nem külső célok, hanem jobb sportoló lenni napról napra, hogy ezek a belső célokról beszélgetve. Igen, van mind a kettőre példa, bár leginkább ezeknek a keverékére van példa. Ez valahogy az életszerűbb ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy tehetség, mint olyan, inkább úgy kell tekintenünk, hogy mindannyian egyfajta más svájci bicskaként születünk. Tehát nagyon sok, tudod, a svájci bicska rengeteg penge, él, minden, még vannak olyan részek, én sem még mindig nem tudom, mire való. Tehát ilyen részek. Tehát ez egyfajta, azért jövünk így a világra, mert adaptálódnunk kell a mindenkori változó körülményhez. Tehát valahogy nyitottak, agyunk már eleve, predisponálva van arra, hogy látunk, hogy hallunk, hogy nyelvet tudunk beszélni, hatalmas részét foglalja az agyunknak. Tehát ezekre mind szükség van, de a tehetség, biztos látta őt valaki zenéhez mondjuk, vagy akár sportban, egyszerűen jobban fogja meg a labdát, jobban tud dobálni. Létezik az, hogy valakinek könnyebben megy valami, míg másnak, mondjuk ilyet, matek megy könnyebben. Ezekkel semmi baj nincs, mert pont az emberiséget azt viszi előre, hogy egyik egyben jó, másik abban jó. Az lehet, hogy probléma van, amikor mondjuk egy 260 centis szülőnek a gyereke azt mondja, hogy ő már pedig kosárlabdázó lesz. És viszont ritkán lesz 260 centis apukának és anyukának mondjuk 2 méteres gyereke, ugyanis itt a genetika, a biológia közbeszól, a kosárlabdában magas emberek kellnek. Tehát aki kosárlabdázni akar, és nem nő 165 centi fölé, és mondjuk férfi emberről beszélünk, ott a fejlődési szemléletmód nem biztos, hogy abba az irányba kell, hogy mutasson, hogy még jobb kosárlabdázó legyen, még akár irányítóként is, hanem lehet, hogy egy másik területen kéne gyakorolnia, mert más ligában van. Tehát azért hozom ezt, hogy vannak határok. De azon túl, amikor nem fizikai határ, mentális dolgokról beszélgettünk, és nem ezek a kérdés, hogy 2 méteres lesz-e valaki, azt gondolom, hogy a tehetség egy fontos dolog, de a szorgalom, a munka, a meló, ezek a legunalmasabb 3 szó, amit el tudok itt mondani ebből, annak nincs párja, bár én ilyenkor még egyel visszamennék, Évi, hogy egyébként miért szorgalmas, miért akar beletenni valaki energiát, munkát, talán ez egy fontosabb rész, mert talán Benedek Tibi mondta sokszor, hogy én sose voltam igazán tehetséges, bár aki őt edzette, azt mondták, hogy azért ezt nem mondanánk a Benedek Tiborról, hogy azért ráigaz lett volna, hanem az ő tehetsége a szorgalma volt. Ő magáról mondta ezt, híresen szokták ezt mondani. Engem mindig az érdekel, hogy mi a motiváció. Tehát mi az, amiért hegyeket mozgatnánk meg? Szlavka Évi miért mozgatta meg hegyeket? Feneres András miért mozgatna meg hegyeket? És az én válaszom 45 éves koromban 2021-ben ez az, hogy bármi legyen az, de annak nem lehet a válasza az, hogy magamért. Ugyanis önmagam mond túl, sokkal többet teszünk meg, akár gyerekeimért, akár a csapatomért, csapattársamért, vagy úgy vagyunk mi predispozícióban, hogy ha másért tudunk tenni, az valami hihetetlen energiákat tud megmozgatni, még hogyha ez néha egy kicsit ilyen köd is a fejünkbe. Úgyhogy én a sport tekintetében azt mondom, hogy azt kell látni, hogy nyilván csapatsport egyéni azért van különbség, hogy az ember, van egy modell, amit én magam számára elneveztem 6 modellnek, HAT-nek, így könnyebb emlékezni rá, ami minden, szerintem fejlődési szemléletmód szempontjából is alapvető. Az egyik, és a sportolókra is igaz, egyik, hinni kell abban, hogy lehet változtatni. Tehát ha nincs meg a hited, és a hit az egy nagyon kis érdekes kérdés, hogy honnan van az embernek hite, honnan lehet hite akár magában, másokban, ezt most nem nyitnám ki, egy külön műsor lenne. A másik, akarni kell, tehát hogyha van hitem, miért? Miért motivál? Miért akarok változtatni? Miért akar valaki Guinness rekordot abból, hogy legtöbb pillecukrot a szájába rakjon? Csak most mondom ilyen értelmes célokat. Nem láttam a célját azon kívül, hogy esetleg a Guinness rekordok közé bekerüljön, és tapsoljon a félvilág, hogy de ügyes vagy, 47 pillecukrot raktál szádba. Tehát hinni, akarni, és a harmadik, ami megint azt szoktam mondani, legunalmasabb, tenni. Tehát fejben lejátszunk 1000 dolgot, és tök jó, hogy lejátszunk, de azért tettek közepette derülnek ki dolgok, ugye a puding kóstolás, vagy a próbál és a kóstolás, tehát a tetteknél lehetnek olyan dolgok, amelyek ott lépünk be az előszobába. És ott látunk rá különböző ajtókra, úristen, mik nyílnak még ki, és menjünk tovább, és tovább, és tovább. Úgyhogy ez a hit akarat is tett hármas, ami azt gondolom, hogy egy fejlődési szemléletmód szempontjából kulcskérdés, és én a sportolóimat is abba próbálom, sokszor egyébként időzünk csak a H-nál, tehát a hit. Hogy úgyse, meg úgyis az van, meg úgyis az edző dönt, meg mit tehetek én, és amikor eljutunk, hogyha ilyet mondhatok neked egy kis külön kulisszatitkot, amikor sportoló, eljutunk 4-5 alkalom után, hogy rájön a sportoló, adott sportoló, akivel dolgozok, hogy jé, valahol voltam szeptember 2-án, és november 2-ára megtanultam olyan dolgokat, amiket addig még nem tudtam, és érzem, hogy kezdek jobb lenni. De ez tőlem függött. Lehet, hogy Kenyeres András egy olaj volt a képezetben, de ő az, aki csinálta. Ő az, aki beugrott a vízbe, ő az, aki futott a pályám. Futunk, mind a ketten beszéltünk épp az emberről. Ő az, aki megtette ezek a dolgokat, és azt veszi észre, hogy hát ez azon múlt, hogy tudatosan odafektetem az energiámat. És ez egy nagyon kulcskérdés.
Tehát azt mondod, hogy onnantól kezdve, hogy a felelősséget felvállaljuk.
Na, ez egy jó szó, ez egy nagyon fontos szó, így van.
Felvállaljuk a felelősséget a saját döntéseinkért, és látjuk, hogy az eredményre vezet, akkor onnantól kezd el működni.
Hát ilyen, vagy se tapasztalatod, ugye? Én azt gondolom, hogy muszáj megélniük az embereknek, nem véletlenül nem tanul egyik generáció sem, kb. Az előző generációtól. Tehát, mintha mindig újraindulna minden, mert azért van változás az emberek szintjén, de azok sok ezer év szintjén lehet értelmezni, de nem egy élet szintjén. Igen, tapasztalatból, és hagy kapjam ezt a szót, mert nagyon jó, örülök, hogy behoztad, a fejlődési szemléletmód egyúttal felelősség is. Hiszen, ha tehetek a dolgaimért, és ha nem úgy alakulnak a dolgok, akkor esetleg én is benne vagyok abban, hogy nem úgy alakulnak a dolgok. Nem a főnököm, anyám, apám a hibás. Nem az osztályfőnököm, hogy csúnyán beszélt velem, amikor 6 éves voltam, most mondtam én hülyeséget, és nyilván van, akire nagyon komolyabban hat, hogy az osztályfőnök hogyan beszélt, valaki meg reziliensebb, temperamentumból nem ugyanaz, tehát tény, hogy vannak ilyen különbségek, túlélünk rengeteg osztályfőnököt, akik nem jók, feltétlenül. Tehát, hogy akkor van ebbe felelősség is, és ha belegondolsz, azt mondod, hogy én nem vagyok jó rajzolásban. Mondjuk azt mondja a gyerekének egy szülő. Nem is kell rajzolni, megúsztam ugye kapásból. Én szar vagyok, rossz vagyok matekból. Akkor nem is kell matekozni, mert ugye én rossz vagyok. Ahelyett, hogy elővenném és megnézném, hogy mit is lehetne belefektetni energiát. Most nem csak a szülőségről beszélek, hanem a felelősségi szemléletpontban van egy felelősségvállalás is, és ez szerintem fontos, mert a felelősségvállalás az jó is lehet, hiszen ha vállalod az életedére a felelősséget, nagy szavak, tudod, akkor valahol a sikerességeidben is benne van ez a felelősségvállalás. Amellett, hogy aláhúzom, nem minden múlik rajtunk. Ez biztos, hogy nem minden múlik rajtunk. De azon a nem minden, ami rajtunk múlik, arra nem biztos, hogy hatunk. A magunkra viszont tudunk.
Van egy ilyen jó klassz fogalom, én Hesnától hallottam erről először, ez az aggodalom és befolyásolás köre, hogy ugye két kört rajzolunk, és akkor az egyik, beleírjuk azokat a dolgokat, amelyek nem tőlünk függenek, például mondjuk az időjárás, És a másik körbe pedig beleírunk egy csomó olyan dolgot, amelyre mi is hatással vagyunk. És akkor egy plusz feladat lehet, hogy az a jó, hogyha az a kör, amire nem vagyunk hatással, egész kicsi, és amire hatással vagyunk, amiben felismerjük ugye a saját felelősségünket, ez meg egy egész nagy kör. És egy izgalmas játék lehet az átkeretezésre, és erre majd szeretnék mindjárt elkérdezni, hogy átgondoljuk, hogy vajon hogyan emelhetünk át abból a körből, amire nem vagyunk hatással, hogyan emelhetünk át mégis dolgokat arra, amire hatással vagyunk. Például egy nagyon triviális példa, ez, hogy rossz az idő, esik az eső, vihar van, hát nem tudok elmenni a nem tudom milyen programra. Oké, ezt hogy tudjuk eltemelni? Hát például mi hasznom származik abból, hogy itthon tudok maradni. Lehet, hogy végre be tudok fejezni egy könyvet, akár a saját könyvemet, tudok írni egy bejegyzést, mert már rég írtam a blogra, és így tovább. És itt pont az átkeretezésre vagyok kíváncsi, szerinted hogyan tudunk jól átkeretezni helyzeteket, például, hogyha rögzült gondolkodásmódon kapjuk magunkat, mert ugye te is mondtad, hogy nem ilyenek vagy olyanok vagyunk, hanem vannak helyzetek, amiben így vagy úgy működünk. De hogyha rajta kapjuk magunkat, hogy rögzült a gondolkodásmódunk, ami nem előre visz, hanem inkább akár kifogásokat segít gyártani, akkor vajon hogyan alakíthatjuk át ezt egy fejlődésivé?
Én azt gondolom, lehet, hogy ez lehúzza a hallgatóságot, hogy nagyon nagy százalékban rögzült a gondolkodásunk, mert a rögzültség mögött kényelem van. És a kényelem felé megy, hogy ne kelljen állandóan figyelnünk, meg tudatosan jelen lennünk, figyelnünk, reggel 9-re elégne az agyunk, tehát végünk lenne. Tehát nagyon-nagyon nagy művészei az emberek is a mellőzésnek, a negligálásnak, hogy mire nem kell figyelni. Most, amiről te beszélsz, az átkeretezés, ez nagyon fontos dolog. Az időjárásnak igenis hatása van az emberre, de az ember még nem hat az időjárásra, és remélem ez így is marad. Mert Isten ments, hogy mármint, hogy érted, felhős az idő, és akkor megnyomok egy gombot, és nem lesz felhős. Vannak dolgok, és a legtöbb dolog az, amire nem tudunk hatni. Tehát ez olyan mérhetetlen óceán, amely tényleg óriási, és nagyon jó, hogy te meg én nem tudjuk a májunkat ebbe a pillanatba irányítani, hogy a szívdobogásunkra nem kell odafigyelnünk, hogy menjen, mert elfelejtenénk, hogy dobogjon a szívünk, és akkor meghalunk. Tehát azt gondolom, egy nagy százalékban azt kell megtanulnunk, hogy mire érdemes figyelnünk. És ez nagyon kevés. És mi lehet, amire érdemes figyelni, ami céljainkkal kapcsolatos. Na most a célokkal kizárunk egy hatalom, rengeteg dolgot, mert csak arra figyelünk, ami a célunkkal kapcsolatos, és jellemzően ugye ez a kicsit az önbeteljesítő jóslat. Ha azt látod, hogy azt hallod, hogy minden ember csak átver engem, akkor azt várod, hogy verjenek át. Ha azt várod, tehát, és tudom, ez kicsit
ilyen filozófus. Mindenkinek igaza lesz, ugye?
Bárhogy is csináljuk, hogy Fordnak, ez a mondás a Henry Fordnak, hogy akárhogy nézel, és érdemes ezért átkereteznünk a dolgokat, de ez ugye ez a tudatos magatartás, és a tudatosság az hát annak van egy határa. Nem tudunk reggeltől estig folyamatos, tudatos szinten pörögni, mert még egyszer mondom, nem bírnánk ezt. Ennél fogva érdemes a tudatosságunkat arra szintre vinni, ami lényeges, fontos nekünk, tehát a munkánk, és nyilván a családunk, és megengedni magunknak, hogy bizony van, hogy este 6-kor, 7-kor már nem vagyunk olyan tudatosak, ugye, és van ez a én lemerülés, ego depletionnek hívják, amikor átmentünk automatikusba, akkor lehet, hogy nyílik a chips, most mondom ilyen a zacskó, mert nagyon fárasztó ez a dolog. Tehát azt gondolom, hogy a tudatosság az egy nagyon fontos rész, de nem lehet mindenben maximalistán tudatosnak lenni. És az időjárás példáját, hogyha hoztuk, vagy nem is az időjárás, hanem a mutatá, hogy mire hatni, mire nem hatni, ez nagyon jó. Én is szoktam, egy kicsit másképp fogalmazom ezt a dolgot, hogy két dolog van a világon, egyik, amire hatni tudsz, a másik, amire nem. Amire hatni tudsz, az viszonylag kevés. Tehát az elég jól meg tudjuk venni az életünkbe, sőt, a leginkább egy dologra tudsz hatni, aki tükörből visszanézel. Tehát hatsz az emberekre, akivel együtt élsz, de nem változtatod meg őket feltétlenül. Tehát magaddal egyszerű foglalkozni, ez van ez a gondolkodj lokálisan, illetve gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, de a magadra figyelni is, ez nem egocentrikus attitűd, hanem egyszerűen az ott van neked, te magad, és ezzel foglalkozni is. Ha olyanokkal kezdem, amik időjárás lehúz, itt kell, hogy bejönne a tudatosság, tök jól mondtad, hogy oké, de esőben is lehet dolgokat csinálni, és itt de már azt kell látni. Igen, bocsánat.
Itt újra ott vagyunk a döntésnél, ugye? Hogy végül is akkor erre tudunk hatni.
De én azt gondolom, hogy alapvetően a tudatosságnál vagyunk. Hogy észrevegyük, én bármilyen intervencióban vagyunk egy sportolommal vagy ügyfelemmel, mondok egy ilyet, hogy teljesen triviális. viszonylag csúnyább szavakat intézek a bíró irányába. Oké? Okay? Mert felhúzom, és nem értek vele egyet. És azt mondom ilyen, hogyha, és szeretne ezen változtatni, hát mondjuk induljunk ki abban, hogy nyilván igen, akkor azt mondom neki első egy-két hétben, hogy tök jó, ne változtass semmit. Ezen meglepődnek, hogyha ne változtassak semmit. Aha. És te nyilván sejtett, hogy miért mondom ezt. Kezd el figyelni. Kezd el figyelni, mikor te csak vedd észre a pillanatokat, és nekem ennyi elég, hogyha elmondod, hogy ez kb. Hányszor történt, eleve, ha elkezdi figyelni az ember, akkor elkezdi egyébként irányítani is. Csak ezt nem mondom feltétlenül el, nem ez a célja, ugyanis ha észreveszed, hogy benne vagy egy szituációban, észreveszed, hogy szidom már megint az időt 10 perce, akkor tudsz cselekedni. Ha nem veszed észre, ha nincs tudatos jelenlét, akkor nem is tudsz cselekedni. Tehát itt nagyon fontos a tudatosság. Ha megvan a tudatosság, akkor tudod úgy alakítani a saját környezetedet. Még egyszer mondom, nagyon érdekes a célirányzék, mert a célban mindig valamire figyelsz, de kizársz rengeteg dolgot. Van erre a Shabrisnak és a Simonsnak a nagyon gorillás kísérlete, a YouTube-on meg lehet nézni, ahol arról szól, hogy három-három ember passzolgat, három fehér pólós, három fekete pólós ember kosárlabdákat passzolgat egymásnak, és azt mondom a egyik versenynek, hogy kérem, hogy számoljátok meg, hogy ebbe az egy percbe hányat passzolnak egymásnak a fekete pólós, vagy bocsánat, a fehér pólósok. Ennyi a cél. És az emberek megfigyelik, és képzeld el, ennek a kísérletnek a egy perce után elmondják, hogy 15-16. Viszont az ember fele nem vesz észre, hogy a videó közepén bejön egy gorilla, megveregeti a mellét, és tovább sétál. Hogy a fenében nem vettük észre a gorillát? Hogy van, hogy minden másik ember nem veszi észre? Hát úgy, hogy a célunkra összpontosítunk. Hányat passzol a fehér pólós ember? És simán átsétálhat egy gorilla a képernyőn, és nem veszük észre. Na minden cél ilyen. Én azt gondolom, a célra úgy kell ügyelni, hogy közben azért kell tartani egyfajta nyitott figyelemmel jelen lenni, mert valamikor gorilla jön, de valamikor egy lehetőség sétálja előttünk, verje a mellét, de én nem veszem észre, mert a célomra fókuszálok. Ha érted, mire gondolok, szóval ez sem fekete-fehér ez a kérdés.
Ilyen rugalmas irányváltás.
Igen, hogyha ez nekünk dolgozhat, ehhez viszont megint csak nagyon jelen kell lenni tudatosan, és hát ez kimondani könnyebb, mint csinálni, tehát az biztos.
Hogy visszatérünk egy picit azokhoz a dimenziókhoz, amit még a legelején említettünk, és egy picit kibontjuk egy olyan aspektusból, hogy hogyan segíthet, és mindjárt mondok néhány fogalmat, hogyan segíthet bennünket hatékonyabbá válni, vagy hogyan lehetünk hatékonyabbak, és ehhez hogyan kapcsolódik az erőfeszítés, az akadályok, hibák, hibázás, másoknak a sikerei, meg a kihívások. Oké, és tehát,
hogy... Már Évi mindig olyan kérdés tömegekkel jössz ide, mert mondja, nincs vége, igen.
Egyesével nézzük meg, tehát hogyan tekintsek szerinted, vagy hogyan tekintsünk az akadályokra, hogyha hatékonyabbak szeretnénk lenni.
Oké, talán szokásos tőlem, hogy már megint egyen visszamennék. Mi a lópikuráért szeretnék én hatékonyabb lenni? Tehát ez az első kérdésem. Tehát mi a célja? Azért, mert látom, hogy a Facebookon meg az Instagramon az emberek úgy kimaxolják a napjukat, hogy én is ezt szeretném, akkor azt mondom, hogy nem kell hatékonynak feltétlenül lenni. Tehát nem ez a cél. Ha azért, mert úgy érzem, hogy vannak céljaim, de és ezek tartható célok, tehát irreálisak, de nem érem őket el, mert szétfolyik a napom, akkor viszont értem a hatékonyság tekintetben, hogy hogyan, hát a hatékonyság és a fejlődési szemléletmód úgy áll kapcsolatban egymással, hogy megint csak a tudatosságnál úgy tervezek, úgy megyek előre, hogy azt figyelem is napról napra, mi történik. Ugyanis, ha monitorozom magam, hogy most van egy célom mondjuk november végéig, ezt berakom napi szinte, vagy heti szintre, nem tudom, miről van szó, és látom, hogy A-ból B-ből, B-ből C-be jutok, akkor egyrészt látom, hogy fejlődök, másrészt pedig egyfajta hatékonyság érzetem is lehet, hogy én terveztem valamit, ember tervezett, és végre is hajtottam. Valószínűleg nem ugyanúgy, sose lesz ugyanúgy élformában, de egy jó érzéssel tölthet el. Látom, valami gondolat jelent meg a szervezet.
Igen, mert vissza szeretnék úgy csatolni, hogy inkább átfogalmaznám, hogy ne is a hatékonyságra fókuszáljunk, hanem az elégedettségre, és ez a szó az elhangzott a beszélgetésünkben is az MCC-ben mindkettőnk részéről. Mi van, hogyha az elégedettségre fókuszálunk? Tehát hogyan érdemes tekintenünk például a hibákra, a hibázásra, hogyha úgy alapvetően egy elégedett életet szeretnénk élni, vagy elégedettek szeretnénk lenni?
A hiba szerintem, először az elégedettség egy nagyon fontos dolog. Sokan kutatták ugye a boldogságot, kutatták, és nagyon sokan jöttek arra, többek között Daniel Kahneman volt, aki azt mondta, hogy abbahagyta a boldogság kutatását, azért mert rájött, többek között, hogy az emberek alapvetően nem boldogok akarnak lenni, hanem elégedettek. És nagyon sokszor az elégedettség és a boldogság együtt jár, de ugye ha mindig boldog lenni és szaladgálni a réten, abból azért nem építünk gyönyörű házakat, vagy nem érünk el nagy teljesítményeket, mert az bizony néha ki kell köpnünk a tüdőnket is, hajtanunk kell, és az nem boldogság éppen, de elégedettségérzetet tud adni. Tehát azt gondolom, hogy az elégedettség az egy nagyon fontos dolog a boldogsággal szemben. Tehát én azt gondolom, hogy kell, hogy elégedett tudjon lenni az ember, és lépésre lépésre haladni a napjában. Tehát én de vajon mitől leszek elégedett? Kérdezném egy kicsit vissza, tehát ezt a dolgot. Hogy vagyunk mondjuk maximalista az ember velem szemben, vagy nem, akit a perfekcionizmusnál ritkán látok elégedettséget. Ott mindig csak előrébb is, csak még többet, és még csak többet. Tehát én az elégségest is, ez nem egyfajta iskolai szinten mondom, hanem...
Nem egy kettesre gondolsz, igen?
Nem egy kettesre gondolok, hanem arra gondolok, hogy bármilyen munkát végzünk, én mindig azt mondom, hogyha 10-szer lehetne elvégezni ezt a feladatot, kedves sportolók, én 6 héttel elégedett vagyok. Én nekem tök jó, ugyanis nem hiszem, hogy megváltozunk alapvetően. Senki tekintetében. A fejlődés szemület mond, nem arról szól, hogy teljesen másik ember leszel, mert nem is kell annak lennie, hanem arról, ez a finom hangolás, talán az jó kifejezés. Finom hangolni, és az elégedettségérzet, ez egy gyönyörű hozzájárul. De ha valaki perfekcionista, az egy mélyebb szintre kell emelni, hogy mit remélünk a tökéletességtől. Volt-e már valaha tökéletes valami az ember körül? Én nem tudom, mi az a tökéletes. Tehát én lehet, hogy még biztos, hogy buta vagyok ehhez, tehát még nem tudom ezt megválaszolni, de fogalmam sincs, hogy mi a tökéletes. Most elfejtettem, mi volt a másik az elégedettséget, hogy segítsél, melyik
szól. Félig válaszolta is a hibázás, a hibákra. Hibázás. Hogyan érdemes tekinteni?
Hibázás nélkül nem megy. Közhely. Tényleg. Tehát az, aki nem mer hibázni, és azt mondja, hogy igen, de legalább megpróbáltam, és ez egy átkeretezés, hozzáteszem. Tehát képzeld el, hogy hány gyerek tanulna meg biciklizni, hogyha nem lehetne hibázni. Hát senki. Hát az jelmező balra, jobbra esel, kelsz. Tehát az, és a biciklizést azért szeretem jó példa, aki autóvezetés is lehet ilyen. Azért még emlékszünk arra, akik úgy tanultak meg, hogy váltó, és nem automata autón, hogy kuplunk egyes, lassan. Úristen, hogy lehet megjelzni, és fölnézni, és egy halom tükör? Mindegyiket figyelni? Hát hogy lehet? És inkább a hajadat igazítod meg, mert azt még érted, hogyan működik. De hát, és akkor eljutunk egy olyan szintig, néhány év alatt, mondok egy ilyet, hogy hazaértem az autóval, de hogy értem haza? Úristen, nem emlékszem az útra. Mert annyira már az automatizmusaid része volt, tehát igenis a hibázás a sportban is többet kéne egyébként segítenünk, hogy igenis hibázzál, és a legjobb példa a hibázásra az, ha az edző hibázik, és bevallja, hogy hibázik. Tehát példamutatásra. Így gondoltam, így láttam jónak, de azóta meggondoltam magam. Ezzel semmi gyengeség nincs, ugyanis így tanulunk. Nem mindig ezt a példát látom, megmondom őszintén feltétlenül.
Van egy nagyon jó Nike reklám, ahol Michael Jordan mondja, hogy több mint 9000 dobást kihagytam, több mint 30 meccset veszítettem. Több mint 300 meccset veszítettem, igen, több mint 30-szor hagytam ki a döntő dobást. De hogy a világ egyik legjobb kosarásáról beszélünk.
Persze. Hát hibázásokkal jutott el oda. Ez egy annyira jó példakép ilyen szempontból, és biztos van az ő életében is, ami nem biztos tökéletes, kiemelt, de a munkához a hozzáállás, igen, így lehet tökéletesíteni, ha valamit sokszor csinál valaki, tehát nincs jobb példa arra. Te is nem az első beszélgetésedet hajtod végre, de valószínűleg, hogyha visszalépnénk a legelsőkre, nem biztos, hogy ilyen jól gördült volna, vagy ment volna. Tehát ezek így működnek. Inkább az a baj, amikor kimondva kimondatlanul ezt az elsőre jót szeretnénk. Hát ha elsőre lehet valamit jól csinálni, az valami marha egyszerű lehet. Tehát valami olyan-olyan dolog, és egyébként abban nincs is nagy sikerélmény. Nem?
Ott nem feszegetjük a határainkat, nem? És hát kicsit erről is van szó.
Abszolút.
Ugye
hát a potenciál, a saját bennünk lévő, a fejlődési szemléletmódban az a szép, hogy mi is, amit nézünk, a bennünk lévő potenciál határát feszegetni, hogy nem tudom, hogy mire elég benne ma, és de felteszem a nagy kérdést, és megpróbálom beletenni, és a legtöbbször, én az emberekkel folytatott munkáim során azt tapasztaltam, hogy szinte mindig többre vagyunk képesek, mint amit gondolunk.
És itt szépen vissza is jutunk alapból az eredeti témánkhoz, hogy hogyan kapcsolódik a kreativitáshoz is, mert ugye a kreativitásnak a hajtóereje az önmegvalósítási vágy, hogy elérjük a saját határainkat, hogy meglássuk, mire vagyunk képesek. És ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog, úgyhogy szeretném tőled is hallani, hogy te mit gondolsz a fejlődési szemléletmód és a kreativitás kapcsolatáról.
Én a kreativitást nem tudom, hogy másképp, de picit máshonnan közelíteni meg. Tehát a kreativitást én vagy mindig az adaptációnknak, a mindenkor változó körülményekhez való igazodási képességünk belátom. Tehát, hogy abból, amink van abban a pillanatban, hogyan tudunk kihozni valami egészen mást, mert ami tegnap működött, ma nem működik. Az embernek ez egy nagyon nagy előnye, hogy egy fadarabban látunk bunkósbotot is, látunk, nem tudom, egy nyársalásod, egy szalonasütéshez egy darabot, fegyvert is, vagy házépítő alapanyagot. Attól függően, hogy mire használjuk. Minden tárgy igazából funkciójától mi használhatjuk, és a kreativitásunk ebből indul. Most nem jut eszembe, ki mondta, talán Pilinszky mondta, hogy vannak, nem tudom, paprikák, mondjuk ez erős paprikák, meg van egy spárgát, de hogyha ezt a kettőt egy spárgára felhúzod a paprikákat, ezt csak úgy hívott a nyaklánc. Tehát ez a kreativitás, az ember, én azt gondolom, ez egy csodája, és ráadásul még hol tovább vinném, az a csodája, ezt nem egyedül viszi véghez, hanem többen tudunk együtt kreatívak lenni, és a saját tudásunkat úgy belevinni dolgokba, hogy abból születnek hihetetlen építmények, sportrendezvények, nem tudom, csodás gondolatok, mert a kreativitást tudjuk úgy megcsapolni egyes embereknél, hogy az a köz javára tud menni. Tehát én azt gondolom, kreativitás nélkül nincs ember alapvetően, és ez, ami ha megnézed, és visszautalok mindig a gyerekekre, mint hogyha velünk együtt születne. Egyébként nekem van egy olyan evolúciós elképzelésem, hogy a csúcs az ember evolúciónak jelenleg a 3-4 éves kornál van. Tehát onnan romlunk alapvetően, tehát oda jutunk el az 1-2 sejti állapottól, és ha ezt tudjuk kitolni, ezt a nyitottságot, a kreativitást, ezt a flow élmény befogadást, amit egy 3-4 éves gyerek meg tud élni, egyre tolni a felnőtt korra, és szociális kockákkal nem próbáljuk visszatologatni oda, ahol 100 vagy 200 éve előtt vagyunk, az egy nagyon komoly eredmény, mert amilyen kreatívak a gyerekek tudnak lenni, amit ők látnak maguk előtt, csak látod, hogy ő előttük egy egészen másik világ zajlik le sokszor, és a világokat így váltják pillanatra pillanatra, ott van mit tanulnunk, azt gondolom.
Igen, és tök jó, hogy a gyerekeket említetted, hogy mert a NASA-nak a kreativitás tesztjét töltötték ugye gyerekekkel, erről beszélgettünk is, és még az óvodáskorú gyerekeknél ez egy ilyen 95-98%, addig a 10 éves gyerekeknél már 30%, és aztán mire az egyetemről kilépünk, 10% alatt lesz. És képzeld, megcsinálták több százezer emberrel, felnőttel is ezt a tesztet, és 2% jött ki. Tehát, hogy itt a kettő között, mire óvodáskorból eljutunk az első munkahelyünkig, bizony a kreativitásunk jó 90%-a csappant. És pont egy olyan világban, ahol szükség lenne erre a többféle nézőpontnak a képességére.
Ez nagyon izgalmas, nem ismertem meg őszinte ezt a számot, ez alátámasztja most brutális. Tök lényegtelen azt, amit én mondok.
Ez így van.
De az is lehetséges, hogy egyébként nincs ekkora, tehát nincs 98%-os kreativitásra szükség a emberi társadalmakban is. Oka van annak, hogy lenyomnak bizonyos emberekbe, és nem marad fönt a víz tetején. De 98-2 az egy durva arány. És ha én meg utalok egy másik kutatásra, egy Gallup felmérés volt 70 országra, tehát nagyon komoly, azt nézték, hogy az emberek, akik bemennek dolgozni, mennyire látják értelmét annak, amit tesznek. Tehát mennyire az engagement, tehát hogy bevonódnak. Hát kérlek szépen, ez a szám 80% világszinten nem tartotta annak. tízből 8 évig. És a nyugati társadalmakban, ahol mi tartozónak gondoljuk magunkat, ott meg 85% nem. Na most itt kérdezem, hogy úristen, mennyi potenciál, lehetőség, kreativitás, tudás vészel ez a kockásítás terén, mert ez viszont nagyon durva arány. Hogy fölkezdte, és úgy végülis keresek pénzt, de annyira nem érzem, hogy van értelme annak, amit teszek aznap. Ez egy elherdálása az emberi lehetőségeinknek. És ezt már, ha megnézed, aki Bibliát olvassa, ott is be van írva egy mondat, és sajnálom, nem tudom szóról-szó idézni, hogy ami lehetőségeid van, valahol kutya kötelességet kihozni magadból, mert valahogy úgy vagyunk összerakva, hogy attól érezzük jól magunkat, hogyha ezzel élünk, és tényleg akár kreativitásunkra, akár a tetteinkben.
Önmegvalósítás.
Igen, transzcendens ez a kérdés, mert önmagunkon túlmutat, de az önmegvalósítás.
Szóval túlmutat, igen.
Önmegvalósítás is, ez is egy kicsit ilyen elcsépelt szó, de az önmegvalósításban egy szó nem jó, az, hogy úgy tűnik, hogy magamért veszem.
Pedig az iránya az nem. Tehát fontos nekem is, de hogy egy közjóért, tehát hogy egy társadalmi szinten valami olyan dolgot tesz, ami nem csak neked jó. Persze te közben jól érzed magad a folyamatból, meg ki tudod magadból hozni azt a mondjuk akár a tehetséget kiaknázni, vagy lehetőségeket.
Sőt, vitatkoznék egy bocsánat, de picit, nem is csak lehet, azt akarom, hogy még az is elképzelhető, hogy én szenvedek. Miközben csinálom, de mi mindig a jót teszek a köznek. Tehát festőművészek életénél megnézed, hogy amennyien élveztük az, és ő nekik a bőrükben élni, most mondok ilyet, Nietzsche.
A művészek.
Beteg volt egész életében a Nietzsche, viszont a gondolata is élt 54-55 évig, de 40 éves korától igazából nem volt magánál, hogy neki jó volt-e, én vitatom, nem igazán volt neki jó, nem tudom hány könyvet adott életében, de nekünk sokkal inkább jó volt. Tehát még ezt a szint is el tudom képzelni.
A szenvedőművész képe, ami szintén azért fölmaradt a polcán picit, de hogy így
pontosan, nem igen, de akkor is simán inkább ezt el tudom képzelni, hogy néha az egyének sem jó, de a köznek jó lesz.
Köznek hát igen, viszont lehet. Ugye el kell viselnünk, vagy nem az, hogy kell, hanem hogyha el tudjuk viselni akár rövid távon, vagy akár hosszú távon is a munkát, inkább innen kezdem, hogy a munkát, amit szeretünk, azt egyrészt érezhetjük munkának is, de egy flow élményt is adhat, hogyha kellően meg tudjuk benne csillogtatni a saját tudásunkat, de még van benne olyan kihívás érzet, olyan potenciál, hogy kicsit magunkat is meg tudjuk haladni, és bizony nem minden része lesz aztán egy ilyen fantasztikus kaland, amiben nagyon jól vagyunk és jól érezzük magunkat, de hogy az összes többi miatt vállaljuk azt a részét is, amit nem annyira kedvelünk, és biztos te is vagy így a munkát. Munkáddal is hiába nagyon-nagyon szereted, és meg.
Nem hedonizmus, tehát a fejlődési szemléletmód nem a hedonizmus irányába mutat, semmi esetre se. Tehát ez veszélyes 21. században kimaxolni a napot, ezt sokat hallok meg, stb. Nem tudom, nem kell kimaxolni a napot. Elég egy-egy értelmes dolgot csinálj nap, amit te értelmesnek látsz, tehát te magad.
És itt meg is ragadnám az alkalmat, egy picit a lezárás felé terelve a beszélgetést, hogy egész végig a beszélgetésben nagyon nagy hangsúly volt a gyakorláson, a szorgalmon, az erőfeszítésen, és most pont el is hangzott az, hogy minden egyes nap valamit teszünk. Te mibe fektetsz erőfeszítést minden egyes nap?
Hát kérlek szépen, úgy fektetek erőfeszítést, hogy nem érzek erőfeszítésnek, tehát ugye azt mondod, ez a munkaszót néha úgy érezzük, én ezt tanulásnak nevezném, tehát folyamatos olvasás, úgy információgyűjtés, hogy ne az információt maga, hanem a megismerés iránti vágy. Én hihetetlen kíváncsi ember. Tehát nagyon önkíváncsi, és nem ismerek határokat. Nem szeretem a disziplinát, ez pszichológia, ez antropológia, ez szociológia, ezeket emberek hozták létre, ezeket a határokat, full értelmetlen én számomra. Tehát én a tetteket a tanulásba, az információgyűjtés és a szintetizálásba. Ezeknek össze. Seneca mondta, hogy mindenki gyűjtögeti a maga kis nektárját, mint a méhek, de a méze mindenki, ami tehát az mégis ő rá lesz jellemző. Tehát te elolvasod a könyvet, én is elolvasom, de másképp fogjuk kicsit látni. És mivel én tanítok is, ugye meg emberekkel dolgozok, én valahogy nekem az én küldetéstudatom, erős szó, tudom, és erős naivitás is van benne, az van bennem, hogy ezeket a tudásokat, ezeket a gondolatokat ne tartsam magamban, hanem adjam át ügyfeleknek, adjam át hallgatóknak, adjam át esetleg podcast beszélgetéseknél, úgyhogy az, hogy ki mihez kezd, mit kezd vele, az megint csak rajta múlik, mert lehet ilyen szempontból ez is csak egy virág. Ez az egész. De így az olyan... egész nekem, én nekem az egész így komplett. Tehát így.
Kicsit akkor abban, vagy nem kicsit, hanem akkor abban hiszel, most még egy plusz képletet ráemelve, amit mondtál arra, hogy, hogy ilyen magokat szorsz, és mindenkinek a kertjébe. És ő ezt elvetheti, ezt a magot, abban segítesz ebben a néhány kis magban, de hogy ő milyen kertész lesz, jó kertésze lesz-e ugye a saját kertjének, és ebből mit nevel föl, az bizony tőlünk függ, és ahogy szintén nagyon sokat mondtad az adásban, mert hogy ennyire fontos a tudatosság, mert hogy ezt a mi döntéseink, a mi felelősségünk, és hát az önmagunkba vetett hit, ugye a HAT is, amit, amivel kezdődik, hogy, hogy vajon mit is kezdünk ezekkel a magokkal. És hát...
Igen, de a felelősség, annyit hagyd mondjak a végére, hogy ez lehetőség is. Tehát ez nagyon fontos, hogy azok a magok, amire itt utaltál a szép képpen, amit leírtál, az nagyon helyes is, hogy ebben már nem szólunk mi bele. Mert akkor az az övé lesz, és ő teszi a magáit tovább, és majd viszi így tovább, és ez így úgy van értelme, ennek úgy van értelme, ha valaminek számomra ennek így van értelme.
Igen, én is így gondolom, nem megoldást ajánlunk, akár ebben a podcast beszélgetésben sem, és konkrét képleteket, amit hogyha ugyanúgy megcsinál az ember, akkor abból fú, ugyanaz a siker, meg én olyan ki.
Nincs.
Használjuk a saját szűrőnket, ugye? Talán ezt leszűrhetjük a mai mindset adásból.
Használjuk, igen, de azt gondolom, azért nézzük meg, hogy van néhány szűrő, ami akadályoz bennünket, és van néhány szűrő, ami nagyon jó. Ezeket érdemes tudatosan felülvizsgálni, vagy azon a szűrők nekik dolgoznak-e, vagy sem.
Köszönöm a beszélgetést. Én nagyon élveztem, hogy remélem, hogy mindenki elviszi magával azokat a kis magokat belőle.
Ami köszönöm szépen, Jövi. Köszönöm.
Sziasztok.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál.